Tunguz Meteor. Illés Erzsébettel Hargitay Henrik beszélget.
Éppen 100 évvel ezelőtt következett be a Tunguz esemény, amit Tunguz eseménynek nevezünk. Mi történhetett Szibériában ezen a napon? Mennyire általános, vagy mennyire szokatlan ez egy bolygó életében?
Na most nekem az az érzésem, hogy a Földnél ezt egy nagyon különleges eseménynek tekintettük. Talán nem gondoltunk arra, hogy a Föld életében is nagyon sokszor előfordulhat ilyen. Azonban amikor a 1990 környékén a Magellán szonda a Vénusznál járt, és a radar feltérképezés folyt, akkor a Vénuszon nagyon sok óriási radar sötét területet találtak, illetve a becsapódások körül egy sokkal nagyobb 4-5 krátersugár átmérőjű radar sötét területet. Amikor az ember ezekre ránézett, akkor elcsodálkozott, hogy mi ez. Akkor radar sötét egy terület, tehát akkor látom a radar hullámok fényében sötétnek a területet, hogyha az nagyon sima a radar hullámhoz képest, és úgy viselkedik, mint egy sík tükör, tehát a ráeső radar hullámokat egy irányba dobja el, tehát hozzám, vevőhöz nagyon kevés jön vissza. Ha durva felületű a felszín a radar hullámok hullámhossza a nagyságrendjében, akkor mindenfelé szúrja a radarfény, tehát felém is szúr, akkor világosnak látom. Tehát abból, hogy ilyen radarsötét területek voltak a Vénuszon, nyilvánvaló volt, hogy ott nagyon sima a terület. És amikor én az első néhány ilyen felvételt megláttam, akkor döbbentem rá, hogy Jézus Mária, a Vénuszon ugyanaz a jelenség játszódik le, mégpedig nagyon sokszor, ami a Földön a Tunguz meteor becsapódása kapcsán lejátszódott. Tudnilik, hogy szétrobban valami a légkörben, és a robbanása következtében először maga előtt nyom egy légköri lökésfrontot, amelyik összetöri a környezetében lévő talajt. Eddigre természetesen, mire én ezt fölfogtam, addigra már az a magyarázat volt, nemzetközi irodalomban volt, hogy ott a becsapódások környékén azért ilyen sima a terület, mert összetöri a talajt. Volt még egy nagyon érdekes dolog ezeken a képeken, hogy a 10-12 kilométer környékén lévő kráterek nagyon sokszor többszörösek voltak, tehát szinkron becsapódásnak a nyomai, több test egyszerre becsapódásának a nyoma, tehát nem az egyik a másikra, egyik kráter a másikra települt, hanem látni lehetett, hogy a törmelékterítő még a légkörbe összeütközött, és ahol összeütköztek, ott szóródtak le, ezért egész máshol voltak a gerincek, mint egy egyszeres kráternél. Ebből nyilvánvaló volt, hogy azok a testek, amik körülbelül 10 kilométeres krátert hoznak létre, szétrobbannak több darabba a légkörbe, és egyszerre érik el a talajt, és szinkron csapódnak be. Ez a két dolog volt az, ami engem a Tunguz meteor becsapódására emlékeztetett. A sűrű légkörrel rendelkező bolygók esetében a becsapódó testek egy része, a nagyon picik talán elégnek, szétporladnak, de egy bizonyos méret fölött szétrobbannak. Lehet, hogy egyáltalán nem érik el a felszínt, és akkor csak a lökésfrontjuk éri el a felszínt, mint nálunk Szibériában 1908-ban, és ott a felszínt letarolja. Hát mi azt vettük észre, hogy az erdőt tarolta le, a fák voltak kidőlve, mint a gyufaszálak, sugár irányba, minden irányba. A Vénusznak sokkal-sokkal sűrűbb a légköre, mint a Föld, és nagyon sűrű a légköre, tehát a Vénusz esetében sok becsapódásnál ez a jelenség lejátszódik, a Földön úgy látszik viszonylag ritkán, és igazából mi nagyon szerencsések vagyunk, hogy 1908-ban megélhettünk egy ilyen eseményt, és főleg szerencsések vagyunk, hogy ez nem egy lakott területre, vagy egy nagyvárosra esett.
A korabeli szemtanúk arról számolnak be, hogy körülbelül 6 perc eltéréssel, vagy több perc eltéréssel több robbanást is hallottak. Mi lehet ennek a magyarázata?
Akkor robbanhatott szét több darabra a test, és lehet, hogy ezeknek a darabjai már olyan picik voltak, hogy elégtek a légkörbe, és nem értek le, emiatt nem találnak sehol kráternyomot, illetve darabokat, és hát ennek a nagy robbanásnak a nagy lökésfrontja lehetett az, ami ezt a felszíni pusztítást végrehajtotta, és azt a hangrobbanást, amit mindenütt hallottak, illetve azt, amit a műszerek aztán mértek is, hogy a légkörbe körbe szaladta ez a lökésfront a Földet. ehhez képest még azt mondanám, hogy mint planetológus, hogy ha az ember megnézi, hogy a naprendszerben minden holdon és minden bolygón vagy nincs légkör, vagy sokkal ritkább a légkör, vagy nincs felszín, mint az óriás bolygóknál, ahol ugyan a légkör nagyon lényeges, de felszíni nyomát nem fogjuk találni ilyen jelenségnek. A Titán az egyetlen még a naprendszerben, a Földön és a Vénuszon kívül, ahol ilyen jelenséget én várok. Tudnélik, a Titán légköre 4-szer sűrűbb, mint a földi légkör, a felszíni sűrűsége, ami a kisebb gravitáció miatt egy 1,5-szer akkora légnyomást, felszíni légnyomást tart föl, mint amilyen a földi légnyomás. Na most, ha a Földön ez egyszer előfordulhatott, akkor nagy valószínűséggel a Titánon is előfordulhat. Nagyon érdemes lenne megnézni, a Titánt is most radarozzák, radarhullámokkal mérik föl. Nagyon érdemes lenne megnézni, hogy a Titán radarképein vajon nem látunk-e ilyen radarsötét területeket, ilyen nyomokat, esetleg olyat is, aminek a közepén egy kis kráter van, mint ahogy a Vénuszon néha előfordul, hogy a radarsötét terület közepén van egy kráter, vagy egy-két kráter, tehát ilyen előfordulhat.
Mi lehetett a Tunguz meteor esetén a becsapódó test? Fölmerült az, hogy azért nem találunk maradványait a becsapódó testnek, mert hogy az jégből volt és elpárolgott.
Hát egyrészt lehetséges, hogy egy üstökös darab volt, bár én olvastam egy olyan publikációt, amint számítógépi szimulációval végig számolták, hogy egy beérkező test mit bírna ki, milyen mélységig tudna behatolni, és azt találták, hogy egy olyan laza szerkezetű test, mint amilyen egy üstökös, már 60 kilométer magasságba szétrobbant volna, tehát ők arra a következtetésre jutottak, hogy ez a 10 kilométer magasság, ahol a Tunguz meteor esetében a robbanás történt, inkább egy kisbolygónak egy darabja lehetett, és nem egy üstökös. De mindenképpen a robbanásnál a testnek az illóanyag tartalma, víztartalma nagy valószínűséggel gőzzé vált, és a légkör részét képezte a későbbiekbe, és a robbanás által okozott lökésfront az, aminek a nyomát látjuk. Érdekes lenne azt is megnézni, hogy földi radarfelvételekkel vajon a Tunguz meteor környékének a talaja nem jobban összetörte, mint a környezeté. Ezt a Földön nagyon nehéz megnézni, mert a növényzet miatt, meg minden miatt ezek a felvételek nehezen mutatják ezeket a szerkezeteket, de mindenképpen a vénuszi párhuzam miatt lehet. Azt még hadd mondjam el, hogy tulajdonképpen az, hogy a Vénusznál ezeket a Tunguz típusú robbanásokat, Tunguz típusú becsapódásokat egy szerencse engedte, hogy felfedezzük. Ha a Vénusznak nem lenne ilyen sűrű a légköre, és közvetlenül fényképeznénk, semmit nem látnánk a talajon, lehet, hogy egyáltalán nem vettük volna észre, hogy ezek vannak. Ahhoz, hogy ezt föl lehetett fedezni, ehhez az a szerencsés véletlen kellett, hogy a környezetnek a talajának a durvasága a radarhullám hosszához képest még éppen durva volt, viszont az összetört területé sima volt, és ezért a radarfelvételen ezek különbözőképpen jelentkeztek. Ha nem lett volna ez a Vénuszon, akkor lehet, hogy nem is tudnánk, hogy ott vannak ilyenek. És ilyen szempontból most, hogy a Titán körül a Cassini radar mérője térképezi a talajt a radar felvételeken, talán megint észrevehetjük ezt. Persze mondom, itt a radar hullámhossza és a környezetnek a durvaságának, a nagyságrendjének ilyen értelemben össze kell esni, hogy ezeket föl lehessen fedezni. És ugyanez vonatkozik, hogyha a Föld esetében megnéznénk, akkor nem akármilyen radarfelvételen látszódhatna az meg, hogy milyen a Tunguz meteor alatt összetörte a talaj is, vagy csak a fák dőltek ki.
Hogyha megnézzük a Vénusznak a felszínét, akkor ugye azt találták a kutatók a kráterszámlás alapján, hogy kb. 500 milliárd éves a felszín. Tehát azok a nyomok, amik, ahol ilyen radarsötét foltokat találunk, hogyha elosztjuk, hogy hány jut egy x millió évre, akkor mégiscsak azt kapjuk, hogy ilyen millió éves időskálát kapunk, hogy ennyi időközönként történik egy ilyen radarsötét folt esemény, hiszen ennyi gyűlt össze eddig a Vénusz felszínén. Tehát annyira gyakori mégsem lehet. hogy mondjuk ugye 100 évvel ezelőtthöz képest. Tehát ez alapján azt lehetne mondani, hogyha én itt következtetnék, hogy ez annyira nem gyakori esemény, hogy akár bármikor megtörténhetne a jövőben itt a Földön.
Még visszatérek erre, hogy ez egy nagyon jó eszmefuttatás, de még valami más is, hogy ezt így végig gondolta, hogy ezzel egy statisztikát lehet adni, hogy egy olyan sűrű légkörű égitesten, mint amilyen a Vénusz, nagyságrendileg mennyi ilyen esemény történik a többi becsapódáshoz képest. Tehát ez egy nagyon érdekes kutatási feladat. Még egy dolgot szeretnék mondani. Szintén olvastam egy cikket, amiben azt akarták megnézni, hogy ugye mostanában van egy olyan modell, hogy a kisbolygók közül nagyon sokan olyan nagyon enyhe, lágy ütközéssel kerültek egymás mellé, és emiatt ilyen súlyzó alakjuk van. Na most, ha ezek belekerülnek egy sűrű légkörbe, és a feszültség esetleg elválasztja őket, és amikor becsapódnak, kettős krátert hoznak létre, meg akarták nézni, hogy az a statisztika, amit a kisbolygóknál találtak, hogy körülbelül mekkora százalékban ilyen kettős összetételű, kettős alkatúak, és a dupla kráterek eloszlása milyen. Na most ezt a Földön akarták megcsinálni, de hát a Földön tudjuk, az erózió borzasztó erős, és mindent eltöröl nagyon gyorsan. Emiatt csak nagyon kevés a kráter van, amin ezt a statisztikát meg lehet csinálni. És akkor valakinek eszébe jutott, hogy nézzük meg a Vénuszt. És a Vénuszon megcsinálták ezt a statisztikát, és sokkal kevesebbet kaptak, mint amennyit a kisbolyók száma alapján gondolnak, és akkor valakinek eszébe, az egyik kutatónak, mert ez egy kutatócsoport csinálta, eszébe jutott, hogy nézzük meg, hogy azokat az üres radar sötét területeket, ahol nincs becsapódási kráter, ha hozzávesszük a dologhoz, akkor milyen lesz a statisztika. És az ragyogóan visszaadta azt a, úgy emlékszem, hogy 16% környékét, amit a kisbolygóknál találtak. Ez is arra utal, hogy a radar sötét területek is becsapódási nyomok, valószínűleg ugyanazt itt támasztja alá, hogy igenis becsapódási nyomok, és ha bármi statisztikát csinálunk, akkor hozzá kell venni a dologhoz. És abból, hogy ugye, ha van kráter, és van körülötte radar sötét terület, akkor látjuk, hogy a Vénuszon a kráter átmérőhöz képest egy 4-5 kráter átmérőnyi radar sötét terület van. Ebből esetleg még arra is vissza lehet következtetni, hogy körülbelül mekkora kráter jött volna létre, ha, és akkor ilyen értelemben a statisztikák javítható.
De hogyha egy szétváló kisbolygó, vagy egy kettős kisbolygó csapódik be, akkor két kráter nyom jön létre egymáshoz, igen, közel. Viszont, hogyha ezek a légkörben robbannak föl, akkor egy lökés hullámfront indul el, tehát abból már nem lehet visszakövetkeztetni, hogy az hány darab volt eredetileg.
Ebben igaza van, hogy ha a szétválás létrehozna egy lökésfrontot, és az egy lökésfrontként menne le, de ha ezek szétválnak, még viszonylag magasan, mert az a összetapadás gyengébb, mint amilyen a testnek az egyéb összefogó ereje, akkor az esetleg egy gyengébb lökésfront, lehet, hogy ő is létrehoz valamit, és aztán megy tovább külön a két kisbolygó, és amikor ők szétrobbannak, akkor két külön lökésfrontot indítanak el, és ez létrehoz közel két radarsötét területet. Ezt talán már bele lehet számítani abba, hogy itt maga az egyik és maga a másik kisbolygó robbant szét. A maradvány, tehát az, hogy nem találtak anyagot, ahhoz is egy cikkre hívnám föl a figyelmet. Én olvastam egy cikket, hogy olyan 94 környékén egy olasz-orosz kutatócsoport elment oda és mért. Mérte a talajba az eloszlását az anyagnak, és ugye ez a tajgának olyan részén volt ez a nyom, ahol nagyon sok illóanyagot, nagyon sok vizet tartalmaz a talaj, ilyen mocsaras terület, és elég sok üledék képződött, és ők 40 cm mélyen találtak egy iridium feldúsulási réteget. Tehát, hogy találtak egy olyat, hogy szétszóródott valami földön kívüli testnek az anyaga, hogy más kisbolyók esetében is ezt ilyen módon keresik meg, csak ugye akkor globálisan keresik a nyomot. Itt ott azon a helyen próbálták, a központjába próbálták, és ahogy nézték a mélységgel, hogy változik a leüllepedett anyagnak az iridium tartalma, és valami más fémet is néztek, ritka földfémet, Úgy emlékszem, hogy 40 cm mélységben találtak egy maximumot, és attól lefele még valamit, ami azt jelenti, hogy a víz mozgása miatt ezt a leülepedett anyagot, a víz cirkulációja ezt az anyagot egy kicsit még lejjebb is levitte, tehát hogy ott találtak ilyen nyomokat. Érdemes lenne persze megnézni máshol is, hogy globálisan is, mert ugye egy ilyen lökésfront, ahogy körbe szalad, az anyagot az egész földre szétteríti. Ha a stratoszférába, ugye 10 kilométeres robbanás, az biztos, hogy még a stratoszférába is dobott föl anyagot, akkor az az egész földre az áramlásokkal szétszóródik, és aztán leüllepszik lassan, tehát elképzelhető, hogy másod is megtalálható ugyanúgy, ahogy a 65 millió évvel ezelőtti robbanás nyomát Gubbiónál megtalálták.
Tehát akkor ez a légköri robbanás, ez is sugárjányban teríti, vagy dobja ki az anyagot, nem csak lefelé, hanem fölfelé, jobbra balra.
Természetesen, csak fölfelé a lökés hullám energiája a légkörbe gravitációs hullámokat, meg egyéb hullámokat, hanghullámokat kelt, lefele pedig neki ütközik a talajnak, és akkor ott, ami abba az irányba jön, azt mindjárt rácsapja a talajra, a többi, ami a légkör, ami más irányba ment, az meg a légköri szelek szárnyán esetleg globálisan széterítődik az egész Földön.
Elhangzott a Tunguz meteor. Illés Erzsébettel Hargitai Henrik beszélgetett.